Új védőfelszerelést kaptak a holnapi rendezvényeket biztosító rohamrendőrök. A nyomozók molotov koktél készítésére alkalmas eszközöket foglaltak le. Két petíciót is kapott egy nap alatt az egészségügyi minisztérium. Az aláírók a rezidens képzésért és a Lombik Bébi programért szállnak síkra. Legalább egy évet késik, és többe kerül a 4-es metró. A főpolgármester elismerte a csúszást és a költségemelkedést.
A hírstúdióban Borsa Miklós várja minket.
Jó estét kívánok! Hamarosan kapcsoljuk a kolozsvári Állami Magyar Operát, ahol március 15-e alkalmából mond beszédet Markó Béla, az RMDSZ elnöke, Románia miniszterelnök helyettese és Sólyom László magyar köztársasági elnök. Mégis közösen ünnepelték március 15-ét a magyar-európai parlamenti képviselők. A néppárti delegáció korábban a szocialista Tabajdi Csaba egy sértő mondata miatt jelezte távolmaradását, a bocsánatkérést azonban elfogadták, és így a felvidékiekkel, valamint erdélyiekkel együtt 29 magyar EP képviselő helyezte el koszorúját Petőfi Sándor strasbourgi emléktáblájánál.
Mi Erdélyben csak együtt ünnepelhetünk, kezdte beszédét a megemlékezésen Kelemen Attila, az RMDSZ európai parlamenti képviselője. A mi egységünk a hógolyó egysége, mondta, amelyet a külső nyomás tart össze. A képviselő egységre szólította fel az anyaországi magyarokat is.
Mi nem tudunk másképp ünnepelni, mi nem tudunk másképp emlékezni, csak egységben. És ehhez kérjük a segítséget. Ehhez kérjük azt a segítséget, hogy ne várják el tőlünk azt, hogy másképp gondolkozzunk.
Hinnünk kell az egységes nemzetben, hangsúlyozta az erdélyi politikus hozzátéve, hogy ehhez alázatra van szükség. Elmondása szerint ezt a politikában oly ritkán megjelenő alázatot tapasztalta most Strasbourgban a jobb és baloldal között. És köszönetet mondott mindenkinek, aki az ellentéteket félretéve lehetővé tette, hogy szavai szerint nemzetként állhattak Petőfi Sándor franciaországi szobra előtt.
Az országgyűlés elnöke szerint március 15-e nem lehet alkalom arra, hogy az egymásnak feszülés a végletekig fokozódjon, mert 1848-nak más az üzenete, és aki csorbítja az ünnep méltóságát, az a 12 pontot írja felül. Szili Katalin erről a nagyszebeni polgármesterrel folytatott tárgyalása után beszélt. A dél-erdélyi város viseli idén az Európa Kulturális Fővárosa címet és partnervárosi megállapodást köt Péccsel, hogy átadja tapasztalatait a Baranyai megyeszékhelynek. Pécs 2010-ben lesz az Európai Kulturális Főváros. Mentőautót adományozott Budapest 18. kerülete az Erdély Tusnádfürdő önkormányzatának. A két település között 10 éve létezik testvérvárosi kapcsolat.
Nagy az öröm, Tusnádfürdő új mentőautót kap. Igaz, ez a darab is 10 éves már, de a város mentőparkját képező Dacia-k és egy régi Toyota mellett ez a jármű is újnak tűnhet.
A legközelebbi kórház a csíkszeredai, 32 km, megfelelő gyorsasság, megfelelő ellátás, gondozásra van szükség a mentőautóban.
Az az igény merült fel Tusnádfürdőiek részéről, hogy egy mentőautó sokat segítene a megelőző munkában a Tusnádfürdőn. Képviselőtestület egyhangú döntésével ez hozzájárult, Európa Mentőszolgálattól szereztük be ezt a jól felszerelt mentőautót.
A kocsit a polgármester saját kezűleg vezeti haza. Azt mondta, ha minden jól megy, akkor holnap reggelre már biztosan begördül Tusnádfürdőre.
A Duna Televízió ismét rangos elismerésben részesült. Cselényi László, a Duna TV elnöke holnap a Révkomáromban megrendezésre kerülő ünnepségen veszi át az Árpád fejedelem emlékdíjat.
Az Árpád fejedelemről elnevezett emlékdíjat a Magyar Művészetért Alapítvány ítélte oda a Duna Televíziónak.
Holnap Révkomáromban a forradalom tiszteletére rendezett nagy felvidéki ünnepségen még egyszer, és akkor a nagy nyilvánosság előtt is átnyújtjuk, szinte az egész világ magyarsága szeme előtt az emlékdíjat, tehát Duna Televíziónak.
Az elismerést mások mellett Sára Sándor és Csóri Sándor is átvehette.
A Magyar Sajtó Napja alkalmából átadták a Magyar Újságírók Országos Szövetsége szakmai kitüntetéseit és sajtódíjait. Az aranytollat idén 12-en vehették át, köztük két határon túli újságíró, Borbély László és Németh István. Az aranytoll díjat 1978 óta életművük elismeréseként ítéli oda a MUOSZ elnöksége azoknak az elsősorban nyugdíjas újságíróknak, akik több évtizedes újságírói pályafutásuk alatt kiemelkedő munkát végeztek. És most kapcsoljuk a Kolozsvári Állami Magyar Operát, ahol március 15-e alkalmából mond beszédet Markó Béla, az RMDSZ elnöke, a Románia miniszterelnök helyettese és Solyom László magyar köztársasági elnök. Mindez néhány perc múlva. Addig pedig elmondom, hogy a kancellária miniszter mindenkit arra biztat, hogy nyugodtan vegyen részt a megemlékezéseken. Nagyon jelentős rendbontásra nem számítok, mondta Szilvási György, hozzátéve, hogy a rendőrség kapcsolatban áll a nemzeti ünnepre bejelentett politikai nagygyűlések szervezőivel.
A rendőrség felkészült a március 15-ére bejelentett események biztosítására, ám az illetékes hatóságoknak tudomásuk van arról, hogy szélsőséges csoportok rendbontásra készülnek a nemzeti ünnepen, mondta Szilvási György kancellária miniszter. A politikus ugyanakkor azt is hangsúlyozta, arra biztat mindenkit, hogy nyugodtan és félelem nélkül vegyen részt március 15-e megünneplésében.
Arra persze vigyázzanak, hogy nem bejelentett provokációknak áldozatává ne essenek, de ebben a rendőrök fognak segíteni, hogy ne következhessen be.
A Fidesz közleményében reagált Szilvási György szavaira, amelyben elmondták, a béke, a szabadság és az egyetértés jegyében rendezik az ünnepi megemlékezést, és minden békés magyar polgár kockázat nélkül ünnepelhet. Hozzáfűzték, bíznak abban, hogy a méltó ünneplés feltételeit a rendőrség is biztosítja.
Átvették a rohamrendőrök az új védőruházatukat, amit holnapi, március 15-i rendezvények biztosítására kaptak. A vadonatúj modern felszerelés körülbelül 3 kilót nyom. A Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai közben lefoglaltak egy molotov koktél készletet. A tulajdonosa saját bevallása szerint a rendőrök ellen használta volna fel az ünnepen.
Így néznek ki az új rohamsisakok. Külföldről importált, azonosítóval ellátott, és még használati utasítás is jár hozzá. Összesen 300-at rendelt belőle a rendőrség.
Páncélt, eléggé korlátozó az emberi mozgást. És ez olyan múzanagyvadásból a lábog emberrel.
Még a rendőrök többsége is csak ismerkedik az új kiegészítőkkel. A sisakok mellé 400 lábszárvédő, mellény és karvédő is jár. A modern és megbízható védőfelszerelés ellenére a holnap szolgálatot teljesítők többsége nem megy ki nyugodtan az utcára. Azt mondják, erre belülről pszichikailag kell felkészülniük. Készenlétben lesznek a vízágyúk is, és vidékről is hívtak segítséget. A képen látható buszok többek között Szegedről és Egerből érkeztek. Ezeket az üvegeket, zsinórokat és egyéb a molotov koktél elkészítéséhez szükséges eszközöket tegnap este foglalta le a Nemzeti Nyomozóiroda. Az ehhez hasonló készülődések miatt fokozott a rendőrség készültsége március 15-én. A 6. kerületben egy lakásban találtak rá készletre, egy 19 éves fiú akarta felhasználni a rendőrök ellen. Ezt ő is bevallotta.
Egy hónapja elkezdte gyűjtögetni a itt látható üvegeket, azzal a szándékkal, hogy március 15-én a rendezvényeken a rendőrök ellen molotov koktéllal fog föllépni ő és azok az emberek, akik az ő osztogatása közben elfogadják ezeket a támadó eszközöket.
A fiúnál talált névjegykártya szerint ő a 64 vármegye ifjúsági mozgalom tagja, és a Kossuth téri tüntetők egyikének vallja magát.
Fegyvereket, lőszereket, hangtompítókat és egyéb lőfegyverelemeket foglaltak le a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei rendőrfőkapitányság munkatársai kedden Mezőkeresztesen, Bükkábrányban és 60-ban tartott házkutatásokon, közölte a megyei rendőrfőkapitány rendkívüli sajtótájékoztatóján.
Hobbiból gyűjtötte a fegyvereket, legalábbis ezt állítja a 43 éves gyanúsított. A rendőrség azonban még vizsgálja, hogy ez az állítás mennyire hiteles. Az biztos, hogy a férfinak nincs fegyvertartási engedélye. A fegyverszakértő szerint a lefoglalt mintegy 500 fegyver között van éles lőfegyver is.
Igazságügyi fegyverszakértő természetesen már foglalkozott ezekkel a tárgyakkal. Elsődleges vélemény az, hogy vannak közöttük olyanok, amelyek éles lőfegyverek, vannak olyanok, amelyek alkalmassá tehetők arra, és hát természetesen látnak egy csomó olyan eszközt, amelyek részben a fegyver átalakításával kapcsolatos, részben pedig hát lőszereket és egyéb anyagokat látnak az asztalon.
Mezőkeresztes mellett a rendőrség házkutatást tartott Bükkábrányban és 60-ban is. Ezeken a helyeken is foglaltak le átalakított lőfegyvereket és lőszereket. A mezőkeresztesi férfi mellett további 3 személyt hallgattak ki gyanúsítottként, közülük azonban csak a mezőkeresztesi büntetlen előéletű férfit vették őrizetbe. A többiek szabadlábon védekezhetnek.
A Nemzeti Koordinációs Testület arra kéri a rendőrséget, hogy provokációktól mentesen biztosítsa a békés ünneplést. Az erről szóló petíciót szerették volna átadni a miniszterelnöki hivatalnak, ám a kormány képviseletében nem kívánta azt átvenni senki. A testület petícióban megfogalmazott kérése arra irányul, hogy a rendőrség március 15-én teljes gyülekezési szabadságot biztosítson az állampolgárok számára. És most, ahogy ígértem, kapcsoljuk a kolozsvári állami magyar operát, ahol március 15-e alkalmából mond beszédet Markó Béla, az RMDSZ elnöke, Románia miniszterelnök helyettese, és Sólyom László magyar köztársasági elnök.
Miniszterelnök helyettese. Most felkérem Markó Béla urat, tartsa meg díszbeszédét.
Tisztelt elnök úr, kedves kolozsváriak, magyarok mindenhonnan. Sok-e vagy kevés az a 159 esztendő, amennyi 1848. március 15-e óta eltelt? Ha arra gondolok, hány háború és forradalom perzselte végig azóta Európának ezt a részét, akkor bizony sok. Hányszor változtak a határok? Hány diktatúra ült az itt élő népek nyakába, hány rendszer támad hirtelen a semmiből, és hult vissza később ugyanoda, hány remény élet fel azóta, és hány remény tapostak szét katonabakkancsal vagy hernyótalppal. De ha azt veszem, hogy mi érvényes és mi nem abból, amit a márciusi ifjak célul tűztek maguk elé, és amiért egy 26 éves fiatalember, egy hatalmas tehetségű költő, Petőfi Sándor, aki komolyan vette az életben, amit elmondott a versben, az életét adta Segesvárnál, akkor bizony még mindig kevés az azóta eltelt idő. Hiszen szabadságot, egyenlőséget, testvériséget akartak ők, és mindez ma is célunk nekünk, mert szabadságból, egyenlőségből, testvériségből ma sincsen elegendő. Legyünk tárgyilagosak, persze, hiszen 1848-ban valóban felfutott az európai bőrzén a szabadság részvények, egyenlőség részvények, testvériség részvények ára, de aztán a 20. században a mélypontra zuhant ezeknek az értéke. A szabadság azt jelentette, hogy szabad a többségnek a kisebbséget deportálni, börtönbe zárni, vagy legalább anyanyelvétől megfosztani. Az egyenlőség azt jelentette, hogy hosszú korszakokon át egyenlő módon éhezhettek errefelé a nemzetek, a testvériség pedig annyi volt, hogy volt egy nagy testvér, Big Brother, ahogy manapság mondják orwelli szóhasználattal, aki mindent tudott, mindent látott, és egyoldalú testvéri szeretetébe majdnem belepusztultunk. Ennyi jutott nekünk sokáig a szabadságból, egyenlőségből és testvériségből. Mert 1848 szabadságharca után itt ebben a régióban történt valami végzetes dolog. A nemzetállam eszméje legyőzte a nemzeteket. Hiszen a nemzetállam egy olyan ravasz találmány, amely hosszú távon a győzteseket is vesztessé teszi, őket is függőségbe taszítja, ők sem lesznek boldogok, mert állandóan félnek a kisebbségtől, állandóan attól reszketnek, hogy elveszi tőlük valaki ezt a történelmű kitalációt, ezt a csillogó, villogó bóvlit, amit úgy hívnak, ismétlem, hogy nemzetállam, egy állam, egy nemzet, egy nyelv. De az is igaz, hogy a 20. századdal együtt elmúlni látszik ez a lázálom is. Kevésnek tűnhet az 1848 óta eltelt idő, de hosszúnak látszik mégis ugyanakkor az a 17 esztendős út is, amit 1989 óta megtettünk. Zászlónkért, himnuszunkért, anyanyelvünkért, iskoláinkért emberek haltak meg 1990 márciusában, Szorványvidéken csak a nagy kabát alatt lapult a kokárda, ha ott volt egyáltalán, ma pedig már megszokott, szinte-szinte szokványos, hogy a román miniszterelnök vagy államelnök üzenetben üdvözli az ünneplő magyarságot. Lehet, hogy még nem mindenkinek itt Romániában, de nekünk, magyaroknak ma már hivatalos ünnepünk március 15. Az pedig másfél évtizeddel ezelőtt tényleg elképzelhetetlen lett volna, hogy a kolozsvári Magyar Színházban együtt ünnepel velünk a Magyar Köztársaság elnöke. Őszintén örülök, hogy itt van velünk. Megkérdem hát ismét magamtól, magunktól. Sok-e vagy kevés, ami egy réges-régi esős március 15-e óta itt végbe ment? Társadalmi értelemben természetesen nagyon sok. Alapvetően megváltoztak azóta a társadalmi viszonyok itt is, máshol is. Nemzeti céljainkat viszont, és nem csupán nekünk, hanem másoknak is, ezután kell megvalósítanunk. Azt mondtam az imént, hogy a nemzetállam legyőzte a nemzeteket. Most a nemzeteknek kell legyőzniük a nemzetállamot. Hány esély volt erre az elmúlt másfél évszázadban? Kossuth Lajosék álma a Dunai Konfederációról. És még azelőtt egy megegyezési kísérlet Nikolaj Bölcseszkuval. Aztán Deák Ferencék kiegyezése, és az ennek nyomán létrejött osztrák-magyar monarchia, amely lehet, hogy a népek börtöne volt, de még mindig lakhatóbbnak tűnik, mint a jóval későbbi szocialista barakkok. És még hányan és hányan próbálkoztak itt megbékíteni a nemzeteket, kitalálni valami normális államformát, valami élhető, minden etnikum által vállalható kelet-közép-európai világot. Széchenyi István, Ötvös József, Mocsári Lajos, majd később csak itt, Erdélyben is, Kós Károlyék vagy Jakab Fielemérék mennyit töprengtek a népek, nemzetek önrendelkezéséről, kisebbségi jogokról, autonómiáról, együttélésről. Most új esély kínálkozott számunkra. Igen, végre elérhető távolságra van tőlünk egy új állameszme, egy új nemzetfelfogás az Európai Unióban. Végre együtt lesz, együtt lehet magyar a magyarral. Nagy szavak ezek? Így van, de nagy szavak, nagy álmok, nagy tervek nélkül nem érdemes ebbe a munkába belefogni. Ez 1848-ban is érvényes volt, ma is érvényes. A nagy szavaknak, nagy álmoknak, nagy terveknek csak akkor nincsen fedezetük, csak akkor csengenek hamisan, ha nincsen mögöttük elszánás a munkára, a küzdelemre, ha nincsen mögöttük pontos elképzelés a megvalósításra. Az Európai Unió nagy kihívás, nagy lehetőség, nagy felelősség nekünk. Könnyen válhatunk valamiféle fogyatkozó, egzotikus népcsoporttá mi, erdélyi magyarok, ha nem leszünk szolidárisak, de ha van bennünk erő, képesség az egységre, akarat és hűség az összefogásra, akkor végre talán megvalósíthatjuk a sok elvetélt terv után azt, amelyik felfelbukkant, aztán háttérbe szorult, de ma ismét lehetségesnek látszik. Felépíthetünk egy svájci mintájú Erdélyt. Miért ne lehetne a szabadság, egyenlőség, testvériség földje Erdély végre valahára? Mint ahogy szabad nemzetek, egyenlő nemzetek, testvérként együtt élő nemzetek kontinensévé kell tennünk Európát is. Azt az Európát, amelyről szomorúan mondta az egyébként szinte mindig harsány, szinte mindig lelkes Petőfi Sándor, Európa csendes, újra csendes. A sors ismét kedvez nekünk, ebben biztos vagyok. Lehetünk ismét egységes nemzet, nem mások ellenében, hanem a magunk, az utódaink boldogulásáért, nyelvünk, kultúránk fennmaradásáért. Csak el ne roncsuk ismét. Csak egymásnak ne ugorjunk. Csak meg ne oszoljunk. Nekünk dolgunk van együtt. Magyarországon is igaz ez, Erdélyben is, Romániában is, az egész Kárpát-medencében. Petőfi Sándor szelleme kísérjen minket ezen az úton, hiszen itt maradt, itt van, velünk van Erdélyben, immár örökre a miénk. Boldog ünnepet kívánok minden magyarnak, és mindenkinek, aki velünk ünnepel.
Most felkérem Solyom László urat, a Magyar Köztársaság elnökét, tartsa meg díszbeszédét.
Tisztelt ünneplő közönség! A megszólítás ma minden magyarnak szól, mert március 15-ét az egész magyar nemzet ünnepli, bármelyik államban él is. Március 15-ét a nemzet szívébe fogadta, és magyarsága szimbólumának tartja. Nemzedékek találtak rá újra és újra erre a napra, hogy egybeolvasszák saját eszméikkel és vágyaikkal a szabadságról, a függetlenségről, és hogy tiltakozzanak az elnyomás vagy a hamisság ellen. Március 15-e összefordult a forradalom tiszta ifjúi lendületével, a tavasszal, a népek tavaszával, a magyar nemzet tavaszával. Kiveti magából, idővel bizonyosan kiveti magából a hamis hangot, a képmutató gesztusokat, éppen azért, mert folyton megújul, és mindig a ma első naphoz való hűségben újul meg. Boldog vagyok, hogy ma este itt lehetek, és közösen ünnepelünk, mert ez a magyar nemzet egységét fejezi ki. Magyarország nem fordított hátat a környező országokban élő magyar közösségnek. De különleges okunk is van a közös ünneplésre. 1848-ban, mint Kossuth írta, Európa népei a szabadság által egybeolvadtak. Az áprilisi törvények által a magyar nemzet az európai jog és értékközösség tagja lett. Románia csatlakozásával az Európai Unióhoz a magyar nemzet túlnyomó többsége, 12 millió magyar, ismét az európai jog és értékközösség része lett, majd mindannyian már az Európai Unió polgárai vagyunk. Magyarország és Ausztria, Szlovénia, valamint Szlovákia között hamarosan elbontják a határsorompókat. A román-magyar határon ma akadálytalanul léphetünk át. A nemzet további részei fognak az Unióba kerülni, és ennek hatása Kárpát alján is érezhető lesz. További sorsunkat tehát az Európai Unió alkotta közös és nyílt térben. Az Unió lehetőségeit használva kell elképzelnünk és megterveznünk. Az Európai Unió nem csak gazdasági és politikai szervezet, jogközösség is. Már az alapítók céljai között szerepelt a nemzetek megbékélése. Értékei között van a nyelvek, kultúrák sokszínűsége, és ezzel összefüggésben a kisebbségek védelme. Az unió alapelve a regionalitás és a szubszidiaritás, vagyis hogy a helyi közösség döntsön mindabban, amit nem szükséges magasabb szintre vinni. Az Európai Unió minden tizedik polgára nemzetállami szemszögből nézve valamely kisebbséghez tartozik. Ezért ezt a kérdést az uniónak a maga alapelvével összhangban rendeznie kell. Az Egyesülő Európában rohamosan épül a kisebbségvédelem joga. Magyarország kitartásának köszönhető, hogy a kisebbségi jogok védelme bekerült az alkotmányos szerződés szövegébe. Az unió néhány napja felállt emberi jogi ügynöksége a kisebbségi jogokat is vigyázza. Továbbá az európai államok többsége a kulturális nemzet fogalmát immár a politikai nemzetével egyenrangúként ismeri el. Elismerés nyert az is, hogy az anyaállamnak joga van a más államokban kisebbséget képképző nemzetrészei identitásának és kultúrájának támogatására. Más oldalról pedig a balkáni konfliktusok vezetnek arra a tanulságra, hogy európai stabilitás nehezen képzelhető el a kisebbségi jogok teljessége és közösségi jogként való elismerése nélkül. A kisebbségek kulturális autonómiája magától értetődő minimum. A kisebbségi jogok teljessége pedig ott, ahol minden feltétel és az igény megvan, a területi autonómia lehetőségét is magában foglalja. Hivatalos látogatásomon már tolmácsoltam, hogy ez a magyar kormány álláspontja is. Az autonómiának számos konkrét megoldása lehetséges. Ezért mindenekelőtt demokratikus, tisztázó párbeszédre van szükség az autonómia fogalmáról és jövendő tartalmáról. Sok félreértést és előítéletet kell eloszlatni a többségi társadalomban, és meg kell szerezni az adott állam egyetértését. Magyarország az Európai Unióban többször bizonyította az alapvető jogok iránti különleges érzékenységét. Hitelesen képviselheti tehát az emberi jogok ügyét, és ezen belül a kisebbségek jogi igényeit is, különös tekintettel arra, hogy a 2,5 milliós magyar kisebbség a legnépesebbek egyike Európában, továbbá arra is, hogy ezek a közösségek küzdelmeikben mindig az alkotmányos keretek között maradtak. Hiba lenne azonban, ha a kisebbségi jogok és kisebbségi problémák mintegy bezárnák, vagy elszigetelnék a magyarokat az adott országon belül. Az Európai Unió hatása sokkal mélyebb és átfogóbb, és egyben a bezárkózással ellentétes is. Teljesen új környezetet, új viszonyítási rendszert teremt. A szomszédos országokban élő magyarság előtt nem csak a magyar határ nyílt meg, hanem egész Európa munkavállalási, tanulási, tudományos és gazdasági lehetősége is. Magyarország maga ugyanezen változások sodrába került. Mindegyik tagállam formája a közös Európát. Nekünk pedig abban kell megalkotni a magyar nemzet helyét. Ezért nem csak a határokat, de a lelkeket is meg kell nyitni, hogy megszabaduljunk a bizalmatlanságtól és a kicsinyhitűségtől. A magyar nemzetet az Európai Unióban úgy tudom elképzelni, mint amelyre illik az unió jelszava. Egység a sokféleségben. És úgy érzem, az unió feltételei segítenek majd új hangot találni egymás között is. Hiszen az Európai Unió tárgyszerűségre késztet, az emberi jogok nyelvén ért, az ilyen igényeket és sérelmeket tudja kezelni. Csak érzelmi alapú politizálással nem jutunk előre. Az új európai lehetőségek józan mérlegelésére van szükség, és tárgyszerű ismeretekre saját magunkról. Fel kell mérnünk Magyarország és a szomszédállamok szükséges együttműködésének a lehetőségeit. Tiszteletben kell tartanunk az egyes nemzetrészek társadalmainak önállóságát. A politikában mindezek az érzelmeknél súlyosabban esnek latba, ám nem érintik a magyarként együvé tartozás mély és erős érzését, amely személyiségünk és emberi méltóságunk része. Az új viszonyoknak megfelelő, az anyaországot és a többi nemzetrész jövőjét egységben látó nemzetstratégia kidolgozása nem halogatható tovább. Ez gazdaságilag nélkülözhetetlen. Ugyanakkor kultúránknak nem csak a múltja, hanem a magyar irodalom, művészet és tudományosság továbbra is csak ebben a teljességben létezik. Mindezzel, amit a közös ünneplés kapcsán elmondtam, nem kanyarodtunk el március 15-től, sem az 1848-as forradalomtól. Akkor az állam és a nyelvében élő kulturális nemzet koncepciója kibékíthetetlennek bizonyult. Ma azonban a nemzetközi jogrend és mindenek előtt az Európai Unió keretén belül nem zárja ki egymást a nemzet két felfogása, sőt egyenrangúan egymás mellett él. Március 15-ének két arca és két öröksége van. Ez a nap a forradalom lelkét örökítette meg számunkra. Mintája lett minden megmozdulásnak a szabadságért. A márciusi ifjak tettét követte a magyar ifjúság 1956-ban is, amikor tüntetni indult, és amikor itt Romániában is kifejezte szolidaritását. Soha jobb lelkiismerettel nem lehetett azonosulni egy forradalmi nappal. Ez a nap csupa lelkesedés, egy forradalom, amelynek nem volt szüksége erőszakra, amelytől távol állt a bosszúállás szelleme is. A 48-as forradalom óta a három színű nemzeti zászló a szabadság jelképe lett, felülmúlhatatlan jelkép, nincs szükség másra. Ám 1848. március 15-e nem csak egy dicsőséges forradalom napja volt, nem puszta gázszakadás, amely megnyitja az utat a sorsnak. 1848-ban a nemzet pontosan tudta, hogy mit kíván. A 12 pontot nem a forradalmi hevület rögtönözte, Hosszan készült rá a nemzet a reformkor két évtizedén át. És ugyanazon a napon, amikor Pesten a cenzúrát megtagadva kinyomtatták a 12 pontot, és amikor a nép megesküdött, hogy rabok tovább nem leszünk, mindenről még hírt sem véve Pozsonyban hajóra szállt az országgyűlés küldöttsége, és vitte a királyhoz szentesítésre a törvényeket, amelyek ugyanezt tartalmazták. Az ország minden lakosa számára jogegyenlőséget, választott parlamentet, felelős kormányt és az alapvető politikai szabadságjogokat. 1989-ben és 1990-ben, amikor a Kárpát-medence országaiban a rendszerváltások zajlottak, szintén tudta a magyar nemzet, hogy mit kíván. Sose feledjük 1989 mámorosan felszabadult március 15-éjét. Sose feledjük a 89 karácsonyán Temesvárra és Erdélybe induló teherautókat. És ne feledjük a magyarok szerepét ezeknek az országoknak a demokratizálásában. 17 évvel ezelőtt mindenütt a szabadságot kívánta a nemzet, jogokat és demokráciát. Együtt akart visszatérni Európába. A jog biztosítékait, a politika kultúráját, a gazdasági és a szellemi életet tekintve egyaránt. És ahogy 1848-ban az áprilisi törvények, majd az erdélyi törvények teljesen új alapokra helyezték a nemzet életét, úgy a rendszerváltás utáni új alkotmányok is alapvető változást hoztak. Eltörölték és visszahozhatatlanná tették a korábbi, hol belejéig hazug, hol az utolsó pillanatig durván elnyomó és erőszakosan asszimiláló rendszereket. A 48-as párhuzam indoka és lényege azonban az, hogy az új alkotmányok a jövőt határozzák meg. A forradalom napjai elmúlnak. A forradalom eredményei viszont a jogokon és az alkotmányos intézményeken keresztül épülnek ki, válnak állandóvá és gyökeresednek meg végsősorban a kultúrában. Helyén való tehát, ha ma március 15-ét ünnepelve a jogokról beszélünk, és az alkotmányos alapokat ünnepeljük. Nem forradalmi időkben ezek éltetik tovább a forradalmat. Ezek a végső biztosítékok, mert az alkotmányos jogok megsértése ellen fel lehet lépni, a jogsértéseket orvosolni lehet. Ezért kívánjuk ma is, és kell mindig kívánni a nemzetnek a sajtó szabadságát, a vélemény és gyülekezés szabadságát és az összes többi jogot. A szabadságot garantáló jogrend megbecsülése és fenntartása tehát március 15-e és a 48-as törvények alapvető üzenete. Időszerű hozzátennem ehhez, hogy a demokrácia alapstruktúrái és a szabadságjogok nemzeti konszenzust testesítenek meg. Így volt ez 1848-ban is, és igaz, hogy 48 március szépséges napjait hamarosan sokféle széthúzás és meghasonlás követte. Azonban az az egyetértés, amelyet az áprilisi törvényekbe foglaltak, minden felszíni viharnak ellenállt, és érvénye máig él. Végül szeretnék szívből köszönetet mondani feleségem és munkatársaim nevében is, azért a szeretetteljes fogadtatásért, amelyben az erdélyek részesítettek minket. Úgy érkeztünk ma este Kolozsvárra, hogy tisztelegtünk Ispánk úton Petőfi emléktáblájánál, majd Fehéregyházán a segesvári csatában elesett honvédek sírjánál is koszorút helyeztem el. Sokan jöttek el mind a két helyre, és én büszke voltam erre. Bármi szép is volt, és nagyon mélyen megérintett minket, ez mégsem egy romantikus utazás volt. Célja, hogy megerősítse összetartozásunkat. Az is célja volt, hogy személyesen lássam az erdélyi magyarságot megtartó nagymúltú és újabb intézményeket, hogy találkozom az ezeket működtető vagy létrehozó emberekkel. Ők nem politikai szereplők, és így kívül maradnak a szenzációkon és az újsághíreken, pedig a nemzet igazi gazdagsága bennük rejlik. Azt szeretném, ha Romániában és Magyarországon is mindenki természetesnek tartaná az ilyen látogatásokat. Ezért külön köszönöm a meghívást, amely lehetővé tette, hogy együtt ünnepeljünk itt Kolozsvárot nemzeti ünnepünkön.
Kedves nézőink, élő közvetítést láttak Kolozsvárról, ahol március 15-e nemzeti ünnepünk alkalmából mondott beszédet. Természetesen Sólyom László, magyar köztársasági elnök, illetve Markó Béla, az RMDS elnöke, a Románia miniszterelnök helyettese. És akkor folytatjuk híradónkat. A bukaresti országos választási irodán leadták Tőkés Lászlónak a romániai európai parlamenti választásokon való induláshoz szükséges aláírásokat. Szilágyi Zsolt, a független jelöltként induló Királyhágó melléki püspök kampányfőnöke elmondta, összesen majdnem 150 ezer aláírás gyűjt össze, de csak a tökéletesen kitöltött íveket adták le, amelyeken több mint 137 ezer kézjegy szerepel. És most ismét itthonról. Az orvosegyetemek hallgatói és a Lombik programért küzdők is aláírásokat adtak át az Egészségügyi Minisztérium államtitkárának. A Lombik Baba Közhasznú Alapítvány a gyógyszerek nagyobb támogatását, illetve a jelenlegi támogatásforma megtartását kérte a szaktárcától.
Azért jöttünk, hogy átadjuk a nyílt levelünket, valamint az aláírásokat.
17 ezeren támogatták aláírásukkal azt a nyílt levelet, amelyben a Lombik Baba Alapítványa a mesterséges megtermékenyítést előkészítő hormonkészítmények nagyobb támogatását kéri, valamint azt, hogy a minisztérium terveivel ellentétben továbbra is 5 beavatkozást finanszírozzon az állam.
Marad egy 30-40%, akinek csak a harmadik, negyedik vagy az ötödik beavatkozás sikerül, és hát szerintünk azért ezekről sem kéne megfeledkezni, illetve ezektől a pároktól sem kéne elvenni az esélyt.
Horváth Ágnes az aláírások átvételekor megígérte, hogy nyilvánossá teszik, melyik intézmény mennyire sikeres a beavatkozásoknál.
Azt hiszem, hogy nagyon sokban nagyon közösek a céljaink, tehát egy átlátható, világos rendszer legyen protokollokkal, tiszta kizárási és beválasztási kritériumokkal.
Szeretném átnyújtani a 4 orvostudományi egyetem hallgatóinak az aláírását. Ez majd 4000 aláírást tartalmaz.
Itt már a rezidens keretszámok drasztikus csökkentése ellen hozzák az egyetemisták petíciójukat. A tárca tervezete szerintük a pályakezdő orvosok, fogorvosok és gyógyszerészek mintegy harmadát lehetetleníti el.
Minden államilag finanszírozott alapképzésben résztvevő hallgatónak legyen lehetősége államilag finanszírozott rezidens képzésben való részvételre. A másik pedig az, hogy abból kifolyólag, hogy a rezidens képzés az egyben munkavégzés is, ezért ehhez mérten tisztességes bért tartunk elfogadhatónak.
Horváth Ágnes átvette az aláírásokat és átadta a miniszter levelét. Elmondta, az átalakítás 2008-ban kezdődik, az idén végzőket nem érinti.
Egy éves késésben van a 4-es metró építése, így legkorábban 2010-ben szállítanak majd utasokat az Etele tér és a Baross tér között, ismerte el a főpolgármester a beruházás helyszínén. Demszky Gábor ugyanakkor hangsúlyozta, a projektnek stabil a háttere. A bejáráson kiderült az is, hogy leváltották az építést irányító iroda vezetőjét.
Drágában is később lesz metró, de lesz új föld alatti. A röviden így foglalható össze a főpolgármester látogatása az Etele téri végállomásnál, amelyet az elmúlt napokban többen az egész beruházás végállomásaként is emlegettek. Demszky Gábor elismerte, a korábbi 320 milliárd forintos tervel szemben eddig 40 milliárd forintos túlköltekezésben vannak, amely tovább nőhet még. A finanszírozási aggályokról szólva úgy fogalmazott, a tárgyalások még nem zárultak le az Európai Unióval.
Azonosok az érdekeink a magyar állammal ebben a tekintetben, hogy minél teljesebb projektet támogasson az Unió, és minél nagyobb arány.
Közlekedési hasonlattal élve Demszky Gábor úgy fogalmazott, sinem van a 4-es metró ügye. Igaz, az alagút fúrását még nem kezdték el, de ez csak április 1-ig várat magára. Akkortól számítva napi 15 métert haladnak előre a fúrópajzsok a keleti pályaudvar irányába. A fővárosi Fidesz frakció szerint továbbra is nyitott az a kérdés, hogy a beruházásból jelenállás szerint hiányzó 220 milliárd forintnak mi lesz a fedezete.
Összesen 6 kérdésről szeretné kikérni a választópolgárok véleményét ősszel a Fidesz, jelentette be Varga Mihály azt követően, hogy a legnagyobb ellenzéki párt benyújtotta a vizitdíjra és a kórházi napidíjra vonatkozó 2 új kérdését az Országos Választási Bizottságnak. A Fidesz alelnöke reméli, hogy az OVB mielőbb és elfogadatlanul dönt ezekről, mivel, mint fogalmazott, a múlt héten az Alkotmánybíróság pótvizsgára kötelezte a testületet.
Mi nagyon bízunk abban, hogy nem megint a politikai szimpátia, a politikai elfogultság vezérli az Országos Választási Bizottságot, hanem a törvényesség és a jogrend tiszteletben tartása, betartása.
Ma tartotta március 15-i megemlékezését az MDF. A Batthyány örökmécsesnél megrendezett ünnepen nem voltak szónokok, a párt vezetői és szimpatizánsai egy szál virággal a kezükben hajtottak fejet a forradalom és szabadságharc áldozatai előtt. Az MDF elnöke korábban arra kérte az MDF tagságát és politikusait, hogy tulipántábrázoló kitűző viselésével fejezzék ki a békés ünnep iránti elkötelezettségüket. A párperces rendezvényt néhányan MDF ellenes bekiabálásokkal próbálták megzavarni. A 12 pont mindegyike aktuális ma, akárcsak 1848-ban jelentette ki Semjén Zsolt, a KDNP elnöke, a párt ünnepi rendezvényén.
Március Jidusának legendás helyszínén a Pilvax kávéházban vont párhuzamot 1848 és napjaink között Semjén Zsolt. A kereszténydemokrata politikus a többi között úgy fogalmazott, a forradalom tanulsága az alkotmányosságban rejlik. Abban, hogy ne lehessen senkit kifosztani és jogfosztani.
Szomorúan meg kell állapítanunk azt, hogy oda jutottunk, hogy március 15-ét szabadabban lehet megünnepelni az elcsatolt területeken, mint a mai Magyarországon.
Semjén Zsolt hozzátette, a haladás a hazától ma is elválaszthatatlan.
Március 15-ére emlékezett és zászlóbontó nagygyűlést tartott a Tordján József elnökletével megalakult Megújuló Magyarországért mozgalom. Tordján József azt mondta, a mozgalom olyan erő kíván lenni, amely alkalmas arra, hogy kivezesse Magyarországot abból a katasztrófa helyzetből, amelybe a rendszerváltást követően került. Tordján József szerint a lakosság felháborodása olyan mértékű, hogy a Gyurcsány kormányt bukott politikai erőnek kell tekinteni.
Valószínűleg ez a koalíció nem tudja sokáig húzni az ország jelenlegi közállapotai mellett a jelenlegi helyzetet. Ezért tehát mi most mielőbb felállítjuk a 176 egyéni képviselőjelöltünket.
Csíkszeredánban nem csak állami ünnepünket ünnepelték, hanem a sportolóknak is volt mit. Következnek a sporthírek Szőke Viktóriától. Szerbusz!
Szervusz Miklós, köszöntöm a kedves nézőket. A csíkszeredai jégkorong csapata tegnap este megszerezte a magyar bajnokság bronzérmét. Hogy hogyan ünnepeltek a székelyföldi együttes játékosai, azt nem sokára megnézhetik.
Köszönöm szépen. A sporthírek után következik a váltó, hogy megszokták Berényi Zsuzsával. Szervusz, te mivel várod a nézőket?
Szervusz, köszöntöm a nézőket. Nincs elegendő szakmunkás az építőiparban, ami gátolhatja az uniós pénzek lehívását. Téves lett az az elképzelés, hogy a határon túlról jönnek munkavállalók, hiszen ők inkább Spanyol vagy Olaszországba mennek. Ezen kívül szó lesz még arról, hogy az építőiparban nem, de a hiány szakmákban a korábbinál 20-30%-kal több külföldi munkavállalót foglalkoztatnak a cégek. A részletek fél hét után a váltóban.
Köszönöm szépen, a híradó ezzel véget ért, legközelebb este 10 után 20 perccel várom önöket, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra.
Köszöntöm önöket, Mocsai Lajos távozik a Vasas kézilabda csapatától. Az Angyalföldi Klub vezetése és a kiváló szakember közös megegyezéssel határoztak úgy, hogy a vezetőedző 2007. június 30-án lejáró szerződését nem hosszabbítják meg. 63 év után tért vissza a magyar jégkorongbajnokságba a Csíkszereda. A székelyföldi csapat túlszárnyalta előzetes célkitűzéseit, hiszen nem csak hogy bejutott a legjobb négy együttes közé, de tegnapi Újpest elleni győzelmével bronzérmes lett az idei szezonban.
A csíkszeredai sportklub teljesítménye elismerésre méltó és egyedülálló, hiszen a világon talán egyetlen jégkorongcsapat sem játszott több mint 80 mérkőzést nem egészen 8 hónap alatt. Jelenleg még az NHL-ben is csak 70 összecsapásnál tartanak a csapatok.
Nagyon-nagyon elégedettek vagyunk, szerintem örömet szereztünk a székelységnek, a városunknak és magunknak a csapatnak. Egy nagyon nehéz mérkőzéssel még előttünk, pénteken a Románia döntő, most arra kell koncentrálni, reméljük, hogy ott is ugyanígy megnyerjük a mérkőzést és aranyat érhetünk haza Csíkszeredával.
Én úgy érzem, azért fejlődés csak van. Azért ennyi mérkőzés után és ebből 10-12 mérkőzés kivételével, amik kicsit gyengébb színvonal alakultak, azért eléggé meg kellett küzdeni mindegyiken.
Azért a Dunafer ellen is. Akárhogy mi voltunk az esélyesebbek, meg most is, azért emelfővel távozhatunk, mert nem megadtuk magunkat. Sajnos mindig a döntő mérkőzésen kaptunk ki.
Pénteken 19 órától ismét élő közvetítéssel várjuk önöket a képernyők elé. Az élvonalbeli labdarúgó bajnokság 21. fordulójának nyitányán a tavasszal eddig jól szereplő Budapest Honvéd dalista vezető Debrecen fogadja.
A Debrecen a legutóbbi 5 bajnokiából 5-öt, a Honvéd pedig 4-et nyert meg. A kispestiek edzője Subka Attila tavaly augusztusig épp a Lokit irányította. A búcsú nem volt szép, de a tréner csak a jóra emlékszik.
Két szép évet töltöttem el, két bajnokságot, két szuperkupát sikerült nyerni ezzel a csapattal. Az, hogy volt egy olyan nyilatkozat a tulajdonos részéről, ami én ennek a következtetését lemondtam, és ennek megfelelően léptem. Én azt hiszem, hogy nem kell, hogy tüske maradjon ezután bennem. Ez ugyanolyan mérkőzés lesz, mint a többi. Természetesen hazai környezetben szeretnénk azt elérni, hogy minden csapat úgy érik ezen idő, hogy egy kicsit tart a Honvédtól.
Semmiféleképpen nem számítunk könnyű meccsre. És nagyon bízom benne tényleg, hogy a csapat bebizonyítja, hogy úgymond a tavasszal az első nehéz meccsét le tudja hozni, úgyhogy teljesen úgy készülünk, hogy a 3 pontért utazunk Kispestre.
Kedden este futballgála mérkőzést játszottak az angliai Old Traffordon, amelyen a Manchester United az Európa válogatottat fogadta az Európai Unió 50. születésnapja alkalmából. A meccsre azért került sor Manchesterben, mert a United fél évszázada első angol csapatként szerepelt nemzetközi kupában.
Azt csak remélhetjük, hogy az Európai Unió szakemberei a következő 50 évben eredményesebben fognak dolgozni, mint ahogy az Európa válogatott kezdte a gálameccset, hiszen a Manchester Rooney révén már a 6. percben vezetést szerzett. 3 perc múlva Giggs bepassza után Brown is betalált az egész fehérmezes védelem asszisztenciája mellett. Ünnephez illő nagyszerű találattal szépített az Európa válogatott, Maluda vagy 25 méterről lőtte ki a jobb alsót, de a legszebb jelenet csak ezután jött. Cristiano Ronaldo lövésénél olyan kiflit írta a labda, ami Roberto Carlosnak is becsületére válna, de még a legjobb pékek is beiratkozhatnának Ronaldohoz egy órára, igaz, tudja ezt a portugál is. Rooney második góljával már 4-1 volt az állás, majd mutattak valami szépet a fehérek is. Fejes-fejes gól szerzője Diouf, aki a találkozó végén újra eredményes volt. 11-esnél Pimaszul löbbölt alá a labdának, így a végeredmény 4-3 a Manchesternek.
Friss sporthírekkel a közbeszéd után is számítunk figyelmükre, addig is a viszontlátásra.
Nyugtalan nappalok és éjszakák, gyakori vizelési inger, folyóügyei csak akadoznak. A természetes hatóanyagú Prostamol Uno tartós szedésével megszüntethetők a panaszok. Napi egy kapszula Prostamol Uno tartós szedése javasolt.
Prostamol Uno, megkönnyíti folyóügyeit.
A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
Olyan boldoggá tesz az, hogy velem vagy, köszönöm én. Azt jelenti merci.
Merci. Nagyszerű variációk, mert igazi élvezet a legfinomabb csokoládék egyedülálló kollekciójából válogatni.
Merci, ezzel mondom el. Merci, hogy vagy nekem.
Geomagazin. A világ ezer arca. Geomagazin. A tudás öröme.
Mielőtt a Reumont használni kezdtem, sokszor felkelni sem tudtam, úgy fájt mindenem. Amióta naponta kétszer bekenem a fájdalmas területeket Reumont géllel, a nap minden percében azt tehetem, amit igazán szeretek. Reumonnal újra szép az élet, és a mozgás is mint örömet jelent.
A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezzen meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
Noizer Shimano váltós kerékpár 23.990 forint.
Jól ismert arcok, jól csengő nevek ezen a héten is a Nőklapjában. Jóban, rosszban mosolya gyógyít Létai Dóra. Pénz, karrier, ismertség egyszer fenn, másszor lenn. Mostantól 4 oldalas tévéműsort kínálunk olvasóinknak. Nőklapja. Nőnek lenni jó. 90 recepttel és ajándék húsvéti matricával megjelent a Nőklapja konyha tavaszi száma.
Mi minden van a béres csebben? Természetes egyensúly. Egészség gond nélkül. A béres csepp sokoldalú támogatást nyújt immunrendszerének. Béres csepp, az immunrendszer kiemelt támogatója.
A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3 hónapos immunrendszer támogatás több mint 1000 forint megtakarítással a 2x100 ml-es kiszerelést választóknak.
Tisztelettel köszöntöm Önöket, a következő egy-két napon hamisítatlan, igazi, enyhe, meleg, napos, száraz, tavaszi időre számíthatunk, napról napra erősödik a nappali fölmelegedés, aztán majd a hétvége felé változik valamelyest időjárásunk. Egy magas nyomású légképződmény határozza meg pillanatnyilag a Kárpát-medence időjárását. Ennek az észak-keleti peremén azonban már kezd fölhalmozódni a kelet-európai alföldön fölhalmozódott hideg levegő, és ebből egy rész eljut majd szombaton, vasárnap a Kárpát-medence észak-keleti részére is. Egyébként itt látható a hideg levegő, ott az öve az még tőlünk jóval észak-keletre van, tehát egyelőre nem kell tőle tartanunk. Az előttünk álló éjszaka derültnek ígérkezik, élénk marad az északnyugati szél, így reggelre mindössze 1-7 fok közé csökken a hőmérséklet. Aztán holnap délül csak nem zavartalan lesz a napsütés, élénk marad a szél, gyorsan emelkedik a hőmérséklet, a délutáni csúcsérték eléri majd a 11-17 fokot, ami bizony jóval fölötte van az éjszakos átlagnak. Időnként megnövekszik ugyan kissé a gomoly felhőzet, ebből azonban eső sehol sem várható, tehát továbbra is alapvetően napos időre számíthatunk. Gyenge hidegfronti hatásra számítsanak az erre érzékenyek. Aztán pénteken minden szempontból hasonló jellegű időre számíthatunk, csak nem zavartalan lesz a napsütés, 13-17 fok várható kora délután, ami jóval magasabb az éjszakos átlagnál, és nem lesz túlságosan hűvös hideg a hajnal sem. Szombaton délutántól, késő délutántól, éjszakon erősebben megnövekszik a felhőzet, ott már lehet szórványosan kisebb eső, egy-egy futózápor eső, de a Kárpát-medence nagy részén napközben továbbra is alapvetően napos idő várható. Aztán vasárnap változóan felhős lesz az ég, időnként erősen megnövekszik ez a felhőzet, ebből szórványosan valószínű kisebb eső, futó zápor eső, észak-keleten egy-egy futó hózápor. Kérem, végezetül tekintsék meg a Kárpát-medence holnapra várható időjárását, viszontlátásra!